Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatívipari műsora. Köszöntöm a stúdióban Tóth Györgyet, a Mediátor PR vezetőjét. Szevasz, Gyuri!
Szia Viktor, én is köszöntelek, csak úgy, mint a hallgatókat.
És csak úgy köszöntjük Dankó Bencét, a Mediátor stratégiai vezetőjét.
Sziasztok!
A platformhírünk ma az lesz, hogy az óriás hálók körül kialakult helyzetet megtámadják a reklámozók, az Alkotmánybíróságon ráadásul, úgyhogy hát erről fogunk beszélgetni szerintem megint, mert legutóbb is beszéltünk róla elég sokat, amikor ez egyáltalán felmerült, hogy ilyen szabályozás lesz. Aztán beszélünk a Ráma lufit fújó tehenéről, a segítő bankkártyával kampányoló Magnetbank. Ról. Szó lesz a UNICEF szintén globális felmelegedéssel kapcsolatos kampányáról, aztán beszélünk a sajti pajtikról, azaz a medvesajt új spotjáról, és ez már a spot szemle, ugyanis az OTP internet és mobilbank alkalmazásáról is szót akarunk ejteni. Szerintem ezt azért nem kell elnyújtani, tehát most itt van itt egy alkalmazás. Annyit azért talán el lehet mondani, hogy ez ilyen, hogy talán az köztudott, hogy az OTP azért figyelt mindig arra, hogy az online bankolás az egyszerűbb legyen. Hát most így egy ilyen spotban is ezt bemutatják. De szerencsére nem úgy, hogy úszik valaki éppen, és akkor úgy bankol. Olyan is volt.
Igen, be is mutatják ezt a CGI technológia minden lehetséges kiaknázásával ebben a filmben. Itt szerintem ismét azt kéne megvizsgálni, hogy miért így került erre sor, hiszen az OTP bank esetében is már nagyon régen láttuk a digitalizáció kiaknázását, ráadásul ez az újabb applikációjuk, szerintem ez már tavasz óta, vagy valamikor jó ideje a piacon van. Igaz, hogyha felmegyünk a Facebookra, akkor gyakorlatilag a kommentek között csak azt látjuk, hogy mindenki 5 percenként rákérdez a moderátoroknál, hogy miért nem működik valami, mert nagyon nehéz ezen a piacon jót csinálni, de azért nincs rossz híre ennek az applikációnak. Nekem, ahogy a feature-ökről van szó, inkább ez egy ilyen kicsi edukációs filmnek tűn, mint hogyha egy idősebb generációnak próbálnánk elmagyarázni, hogy miért jó, hogyha az interneten bankolsz.
Egyébként valószínűleg ez a helyzet, hogy ezért csinálták meg egy több mint egy éves alkalmazásnak ezt az új spotot, mert valóban szerintem már több mint egy éve, lehet, hogy másfél éve működik az OTP-nek ez az alkalmazása. Én amit nagyon szeretek ebben a spotban, hogy az egészet nem elvitték egy ilyen nagyon jövőt mutogató CGI irányba, hanem a kivetített felületekre a valós alkalmazás felületeket animálták és rakták be.
Wow!
És szerintem ez egy jó dolog, különösen úgy, hogy tényleg szépre tervezték meg ennek az alkalmazásnak a felületeit. Visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem most akarják azt elérni, az lehet a stratégia mögött, a spot mögött, hogy akik eddig óckodtak a digitális felületek használatától, azokat próbálja az OTP bank átrakni arra, hogy a digitális felületeket használják, ugye, mert az sokkal olcsóbb egy ügyfelet digitálisan kiszolgálni, mint bankfiókban élő emberek által.
Menjünk tovább a medve sajt új spotjára, a sajti pajtikra, amelyek egyenként vannak csomagolva. Hát igen, mondjuk az érdekes, az, hogy még vannak ilyenek. Már azt hiszem ez már elhangzott ebben a műsorban, hogy én gyerekkoromban emlékszem ilyen spotokra, de vannak dolgok, amik lehet, nem kell megváltozni a bizonyos dolgoknak, nem?
Tehát, hogy mostani gyerekek gyerekkorából is vagy kell, lehet, majd valami emléket továbbvinniük a felnőtt korukra.
Vagy most érem a második gyerekkoromat, nem lehet? Koncentráljunk
egy kicsit a spotra, ami bennem igazából...
De csak a spotra koncentrálok, miről beszélsz?
Bennem azért hagyott hiányérzetet, mert így elindul a spot, mint hogyha ebből lenne egy ilyen lehetetlen gépezet, ugye, amikor így átbillen, átugrik, átlendül, leesik, felpattan, és akkor így egyszer csak így minden összekapcsolódik, és lesz belőle egy csoda, de nem. Elindul így, és ez nem lesz végül egy Rupi Goldberg gépezetes spot, pedig ugye a Rupi Goldberg gépezet az kb. Minden kreatívnak a szívecsücske és a gyöngéje. Minden kreatív arról álmodik, hogy egy Rupi Goldberg gépezetes spotot rakasson össze, és utoljára az a szalámi bevezető kampány volt tavaly, amiben rendesen végigcsinálták ezt a gépezetet. Nem tudom, miért nem csinálta meg a sajti pajti. Igen, az egész egy ilyen hiányérzetet hagy így az emberben.
Meg itt a technológiák is, vagy a technikák is változnak. Utána jön egy ilyen stop motion-ös, ilyen belassították, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenbe kaptak bele ebben a spotban, de igazából nem világos, hogy letették volna a voksukat egyfajta, és szerintem ez az üzenetet is egy picit így roncsolja, vagy legalábbis nem egyértelműen jön át az, hogy mit szerettek volna közölni velünk.
A játékosság az lett volna itt a lényeg, hogy ugye egy szét lehet tekerni a terméket, össze lehet izé, tehát olyan viccesen lehet enni, viccesen van csomagolva, viccesen néz ki az egész, vicces meg az egész medvet, pont nem jön ki így a játékosság. Tehát, hogy akkor legalább egy játékosság legyen, menjen végig a spotban.
A következő kampány, amiről beszélünk, a UNICEF új kampánya, amely a klímahősökről szól. Egy 9. osztályos kislány tart egy iskola, egy tanítónő beszédet a társainak, és arról beszél, hogy ő egyébként klímaszorongó és klímahős szeretne lenni.
Én szoktam lezenni az adásokban, aki mindig figyelmeztet, hogy nem is a spot a lényeg, itt egy nagyon komplex és nagyon kidolgozott tartalmi ökoszisztéma van ehhez. Tehát maga a klímahősös kampány, amelyiként azt hiszem nem új, mert több fordulója volt, ehhez egy honlappal, rengeteg oktatási anyaggal, szerintem jó színvonalú videókkal, neves szakemberektől, tudásanyaggal, kvízekkel, mindennel, tehát vannak lépések, amitől te klímahőssé válhatsz viszonylag egyszerűen. Erre hívna fel figyelmet, és itt a klímaszorongás nagyon fontos, hogy itt azért, tehát maga az, hogy tanítvító beszédek vannak, tehát magam is tudom a gyermekem részéről, de hogy ez egy ilyen típusúval megfogalmazott, hogy van egy generáció, aki kiáll, és igazából róluk van szó, hiszen mindig arról beszélünk, hogy a következő generációknak őrizzük meg a földet, stb. Hogy itt ez így a kezébe veszi ezt a kezdeményezést, és ő erről beszél, szerintem itt ez a fontos ebben a filmben, nem feltétlenül a megvalósítást venném így górcső alá. Mert kevésbé érdekes ahhoz képest, mi az üzenete. Nekem nagyon tetszett az, hogy mondanak egy ilyen beszédet, tehát hogy alapvetően ezt a formátumot kicsit kiparodizálva ezeknek a semmitmondóságát, hiszen lássuk be azt, hogy tényleg nem tudom, az elmúlt években hány ilyet hallottatok tornatermekben, rengeteget, és hogy gyakorlatilag általában arról van, tehát nem a fontos kérdésekről. Tehát egy picit olyan, hogy vegyük kézbe, beszéljünk a fontos kérdésekről mindenféle platformon, akár egy ilyen közösségi platformon is.
De azt gondolom, hogy tényleg azért jó maga ez a formátum, mert akik ebben részt tudnak venni a klímahősök programban, ugye pedagógusok, gyerekek, ők ebből így tovább fognak kattintani, meg fogják nézni, hogy akkor itt most mi történik.
A következő hírünk a Magnet Bankról szól, segítő bankkártyával kampányol ugyanis a Magnet Bank. Egy kihívás, amihez szabadon csatlakozhatsz, és a csatlakozók feladata az, hogy a kihívás ideje alatt vegyék észre a pluszt. Az lehet egy szívesség, egy mosoly, egy jó szó, amiért egyébként én is kampányolnék minden nap.
Nagyon szuper, én is minden nap kampányolok ezért, és most nem látják a hallgatók, hogy Bencére nézek, hogy mi itt a beszélgetésünket megelőző beszélgetésben ránéztem, mikor már 5 vagy 6. perce foglalkoztam ezzel a dologgal. Még egyszer fölmentem a honlapra, még egyszer megnéztem a videót, és rákérdeztem, hogy te összetudnád foglalni ezt, hogy itt igazából miről van szó, hogy itt mit várnak, mi történik, hova vezet ez, vagy egyáltalán mi ennek a platform, mit csinálja? Tehát, hogy...
Az a helyzet, hogy ez egy jó példa arra, hogy van egy jó pofa alapgondolat. Ne záruljon le egyszerűen azzal egy vásárlás, hogy te lecsippantod a pénzt a bankkártyaolvason, és kész, hanem ha jó szolgáltatást kaptál, jó dolgot vásároltál, akkor a Facebookon, a Google Maps-en, a szokásos ilyen review szájtokon tényleg tegyél 5 csillagot, mondd el azt, hogy ez jó volt, és ezzel is segíts az adott vállalkozásnak, szolgáltatónak, hogy ő a gazdasági nehézségek ellenére is jól működjön. Tehát, hogy maga az alapgondolat, amit a Magnet Bank elindít, és amire ezt az októberi kihívást felhúzza, az tök jó.
Beszéljünk a Ráma kampányáról, egy lufit fújó tehenet látunk, illetve egy tehén makettet.
Igen, nagyon szoktam szeretni ezeket az out of home aktivitásokat. Ezt is szeretem egyébként, tehát ugye az a célja, hogy azzal, hogy megmutatja, hogy mekkora lufit fúj föl ez a tehéngép, azt hiszem ez egyébként a budapesti akvárium, vagy Erzsébet téren van kiállítva, megmutatja, hogy mennyi metángáz termel a nagyüzemi tehén tartás, és maga a tejipar. Tehát itt egy picit a Ráma erre a plant-based, vagy a saját maga a USP-re termék előnyére próbálja ráirányítani a figyelmet. Szerintem egy teljesen más iparág
séningelésével. Miért a szájával?
Igen, lehet, hogy tovább lehetett volna menni itt a kreatív megvalósításban egy bevállalósabb vonalban, de ez itt nem igazán történt meg.
Ez gyakorlatilag így szerintem a marketing szakmában benne lévő hiperkorrektség és óvatosságnak egy élő szobra, szó szerint szobra ez a tehén, hogy van egy ilyen jó pofa ötlet, hogy hogyan vizualizáljuk egy szarvasmarhának a környezetszennyező metán kibocsátó hatását, de azt nem merjük meglépni, hogy a lufit a fenekével fújja föl, és ne pedig a szájával.
Igen, de egyébként jó, hogy nincs alatt a narráció. Tehát csak a képet látjuk. Az utolsó hírünk az, hogy áll a bál az óriás hálók körül Budapesten. Néhány adásra ezelőtt, mert lehet, hogy egy éve is van annak, hogy beszéltünk arról, hogy a főváros rendelkezni fog az óriás hálók egyáltalán lehetőségéről, hogy lehessen óriás hálókkal, épülethálókkal reklámozni, és ugye hát a reklámos szakma végül is érthetően felhördült erre, mert hát egy csomó kreatív ötlet így nem fog érvényt szerezni.
Igen, ennek két vonulata van, nyilván van a kreativitás, és maga egyáltalán az, hogy milyen felületeket tudunk egy kampány során betervezni, hány lába tud lenni egy kampánynak mondjuk a digitálisokon kívül, de van egy nagyon komoly anyagi része is ennek, tehát itt egy 24 milliárdos piacról beszélünk, amit a reklámozók, illetve ezek a reklámszervezők nagyon sok fórumon elmondták, hogy ez akár a társasházaknak is egy nagyon fontos bevételi forrás.
Csak azzal tudnak egyébként.
De ugyanakkor respektálható ennek a helyzetnek a rendezésére irányuló törekvés, és nyilván itt mindig az a kérdés, hogy a szakmai egyeztetések milyen mélyen tudnak megvalósulni, és hogyan tudnak érvényesülni egymás mellett ezek az érdekek.
Én kicsit szerencsétlennek tartom, hogy ez az alkotmánybíróságig jutott ez az ügy. Ezt tényleg azt gondolom, hogy ez inkább egy szakmai kérdés kellene, hogy legyen.
Még mindig jobb, mint fegyverekkel, nem? Van az a hely. Na, köszönjük szépen. Jön a vendégünk pillanatokon belül. Rebrief. A vendégünk visszatérő Kovács Gusztáv, a Teva OTC termékekért felelős marketing igazgatója. A témánk az lesz, hogy az unalmas reklámok piacán is vannak kevésbé unalmas pillanatok. A kedves hallgatók 6 adással ezelőtt találkozhattak Gusztávval, ott valamennyire félbe maradt a beszélgetés, de azt most folytatjuk. Szervusz Gusztáv, üdvözöllek körünkben újra.
Sziasztok, örülök, hogy folytatjuk.
És ebben az említett 141. epizódban, amikor nálunk voltál, a Neuronormon reklámotokról beszélgettünk, és ennek kapcsán említetted, hogy a Neuronormon reklámmal ellentétben egy csomó farma márka fejlesztési folyamatában megvan az ideje akkor, amikor unalmas reklámokat kell csinálni.
Kell.
Emiatt van az, hogy ennyi egy kaptafára készülő sablonos gyógyszerreklámot látunk, vagy ez inkább a lustaság és a fantáziátlanság lehet-e mögött?
Ja, hát én azt látom mögötte, hogy tényleg vannak olyan fázisok, amikor unalmas reklámot, úgymond unalmas reklámot kell készíteni. Ezt úgy értem, hogy amikor olyan racionális dolgokat kell elmagyarázni, amit felfogni és megérteni is nehéz, vagy újdonság, és ezt nehéz olyan kreatív megoldásba, vagy olyan érzelmi óvátsággal elmesélni, ami a reklámot más izgalmi szintre emelni. De emellett azért van az is, amit én látok, hogy nagyon sokszor nehéz megérteni kreatív oldalról, hogy pontosan mi a szitu, és azt ahhoz hogy kell hozzáállni. Itt arra gondolok, hogy ugye azért mondom, hogy vannak olyan fázisok, és a reklámoknál, gyógyszerreklámoknál azért van az a nagyon sok sablonos, mert nagyon, hogy úgy mondjam, alacsony a tudatossági szintje a magyar fogyasztóknak saját testükkel, egészségükkel kapcsolatban. Sajnos nagyon sokszor ezt látom.
Ez azt jelenti, hogy a fogyasztóknak lehet, hogy vannak tüneteik, de nem tudatosítják, nem jön rá, hogy nekem valami tünetem van, amivel foglalkozni kéne.
Hát, hogy fölmegy a
webbetegre. És akkor a reklámozó vállalja fel azt a feladatot, hogy így azt mondja, hogy hello, ez egy tünet, légy szíves, és kezdjél el vele foglalkozni, és egyébként ezt a terméket ajánlom rá.
Nagyon sokszor pontosan erről van szó. Nagyon sokan vannak Magyarországon, fogyasztók egy jelentős csoportja, aki halogat, nehezen néz szemet, él a testében, és saját maga tüneteivel, és amíg tud, addig hárít. Ugye ez egy csoportja a fogyasztóknak, van, aki tudatos, nagyon odafigyel az egészségre, egészségesen él, mert ők egész máshogy lehet beszélni, ők könnyebben megértenek sok mindent, érdeklődőek, sőt, szeretik az involváltlódást saját egészségükkel kapcsolatban, betegségeikkel kapcsolatban. Én nagyon támogatom azt a hozzáállást, amikor egy közös döntés születik, akár egy terápiáról, akár egy diagnózis felállítása során a vizsgálatokra. Persze a szakember tudja azt, hogy mik kellenek, de megbeszéli alternatívákat kéne. Ezeket nagyon, nagyon kedvelem, meg nagyon támogatom is. viszont van egy csoport, aki máshogy viselkedik, és nekik is szükségük van gyógyszerekre, nekik is szükségük van, vagy a másik pedig, hogy olyan típusú maga a megbetegedés, vagy az egészséggel kapcsolatos paraméterek, amikor a tudati szintet nem csak azért nehéz áttörni, mert kevés az ismeretanyag, meg a nyitottság, hanem olyan a téma is, hogy érzelmileg azt nehéz áttörni. Ugye a komolyabb betegségeknél a jól ismert fázisok, amikor meghárítok, aztán meg perlekedek, aztán próbálok valami dílt hozni, és a végén nyitok ki, hogy akkor ez van, és ezt meg kell oldani. Úgyhogy ezek más szakaszai, és azért az OTC gyógyszereknél is ezek a folyamatok, a gyorsabban is, vagy egy-egy fázis nagyon háttérbe megbújva, de ugyanígy lezajlanak, akár egy férfinát, ha ugye most itt férfiak vagyunk, és beszéljünk erről, hogy két típusunk van, az egyikünk a már mindenem fáj, de akkor is én hős vagyok, a másik pedig, amikor meg beteg vagyok, akkor a nők szokták mondani, hogy majdnem úgy szenvedünk, mint ők a szüléskor.
Na milyen sztereotípiák? Ma tabu nélkül az unalmas reklámokról beszélgetünk. Mit nevezünk unalmas reklámnak? Azt, amit már 20 éve ugyanolyannak látjuk a gyógyszerreklámokat. A sablonosság és az a jól ismert felépítés, ez a befogadást segíti? Tehát emiatt gondolhatja a marketing szakma, hogy ezek működnek?
Én azt mondom, nagyon sokszor kijön a különböző reklámkutatásokból, hogy a sablonos gondolkodás nagyon sokszor működőképes. És én utána azt tenném fel azt a kérdést, hogy amikor olyan a téma, olyan a márka építésnek a fázisa, amikor ezt lehet máshogy, akkor jön az, hogy ha nem is lustaság, hanem az, hogy akkor milyen módon. Inkább azt mondom, hogy akkor ez nagyon energiaigényes, és több szenáriót megvizsgálni, több utat összehasonlítani, több módot akár tesztelni is. Na ez már inkább egy időtrabló, energiaforrást igénylő feladat. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy ez inkább energia hozzáállás kérdése. Amikor megértjük, hogy ez az egyetlen működő út, akkor nem célszerű eltenni, de hogyha mindig vizsgáljuk azt, hogy lehet-e máshogy, akkor szerintem az már inkább célvezető. Itt ugye a reklám szakmát, hogy védjem, azért azt kell mondanom, hogy ezeket a témákat nagyon sokszor nehéz megfogni, és aki más iparágakon, vagy kommunikációs technikákon nőtt föl, azok nagyon sokszor nehezen rázódnak bele a gyógyszerbe. Ezt én is tapasztaltam, hogy ügynökségektől, emberek, és az ott lévő emberektől függően is eltérések lehetnek, hogy ki mit fog meg, és hogy áll hozzá.
Említetted azt is, hogy amikor egy gyógyszer márkát fejlesztünk, akkor annak az életciklusától is függ az, hogy éppen az kaphat egy kreatívabb megközelítést, vagy pedig egy ilyen sablonosan élethelyzetet, vagy tünetegyüttest magyarázó, jól ismert gyógyszer reklámmal kellene népszerűsíteni. Ezt idézd fel, vagy próbáld nekünk elmondani, hogy ez hogy működik, melyik fázis jön először, másodszor, hogyan lehet rájönni, hogy mikor mi jön?
A kaptafára, úgymond kaptafára készült gyógyszerreklámok, azok arra a sablonra építenek, hogy szembesítem a tünetével, problémát tárok fel, és akkor megoldást kínálok. Ez egy új márka bevezetésénél teljesen érthető, hogy a racionális én próbálja megszorítani, és egy racionális útól közelíti meg. De amikor egy márkát már szinte mindenki ismer, 80-90% awareness-szel van, és nem olyan típusú, hogy 5-10 évente használom, mert hál' Isten csak olyankor van ilyen tünetem, vagy ilyen betegségem, hanem gyakrabban, én akkor azt mondom, hogy akkor már kell lépni erről. Tehát azok a fogyasztók, akik most mondja a kategóriát, például a fejfájáscsillapítók, olyanok, amiket gyakran használunk, akik krónikus fájdalmakkal, vagy gyakran visszatérő fájdalmakkal küzdenek, ott már mindenképp egy jobb megértése a betegnek, az élethelyzetének, a szituációnak, az érzelmeinek, ott én azt gondolom, hogy mindenképp hatásosabb, mint a én egy fájdalomcsillapító vagyok, és a legerősebb vagyok is. Tudom, hogy ezek is fontos üzenetek, mert ezeket nagyon nagyra értékelik a fogyasztók, de mindenki ezt mondja. Mert mindenki a legjobb, leggyorsabbak ha lenni. Na itt látok olyan lehetőséget, amikor már érdemes más oldalra is megközelíteni.
Az, hogy ilyen reklámok készülnek, ezek nem ártanak a márkának? Tehát nem kontraproduktívak? Hogy ezek így igazából feledhetőek ezek a reklámok? Vagy azok, akik az adott problémával küzdenek, azok emlékeznek ezekre a reklámokra, és akiknek viszont irreveláns, azok elfeledkeznek róla. Mondjuk ez egy elég egyszerű gondolkodás lenne, ha így lenne.
Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy azokban a fázisokban, amikor már más módon is lehetne közelíteni, az ilyen típusú sablonosnak nevezett reklámok tényleg építik a márkát, inkább az awareness-t adják fel, és aztán majd a termék szituációk, a sokszori találkozás épít inkább a márkát, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ilyen kreatív oldalról is hozzányúlni, és valóban igazi márka értéket is adni hozzá, nem csak a bizonyítás.
Többször említetted azt, hogy azért kell a sablonhoz nyúlni, mert föl kell ébreszteni a fogyasztókban azt, hogy tudatosítani bennük, hogy milyen tüneteik vannak, racionális módon kell ezeket a kérdéseket megközelíteni. Bennem az merült fel, hogy de ez vajon tévébe való, meg tévéspotnak való, mert igazából egy csomószor szoktuk azt mondani, hogy az ilyen racionális, már-már edukatív jellegű aktivitásokat, azt ne egy 15-20-25 másodperces, vagy akár 40 másodperces spottól várjuk el, hanem azt vigyük át más felületre, vannak nagyon alkalmas digitális és social media eszközök erre.
És ha egyetértek. Én is úgy látom, hogy most beszélünk egy új márka vezetésnél, ott is nagyon sok mindent kell elmondani, ott maga a tévéreklám is próbál valamilyen racionális úton közelíteni, de mindenképp fontos, hogy máshonnan is bővebb információt szerezzen. Akkor, amikor már a márka másik stádiumban van, akkor meg főleg nagyon támogatom azt a megoldást, amit te is a kérdésedbe így felvetettél, hogy akkor a tévének a tévéreklámnak már lehet, hogy más funkciója van. Ott már a márka szándékait, mit gondoljunk a márkáról, mit szeretne a márka közvetíteni, inkább arról beszélnék, és valóban azt a sok-sok információt, valóban én is azt gondolom, hogy ezeket érdemes összemixelni, és tényleg egy olyan marketing és média mixet is választani, ahol az információk forrása meg a csatornák össze vannak vésülve.
Kovács Gusztáv, köszönjük szépen!
Én is köszönöm, minden jót nektek!
Hölgyeim és uraim, a gyógyszerreklámok sablonjairól és paneljeiről beszélgettünk, és az unalmas reklámokról. Ennyi fért mára a Rebriefbe. Jövünk jövő héten is, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.